Jó estét kívánok, nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit ma este. Nagyon megtisztelő, hogy estéről estére, hétről hétre találkozhatunk újra, és Dániel könyvéből valamennyien gazdagodhatunk. Bízom benne, hogy mindannyian elolvasták ezt a 7. fejezetet. Volt-e valaki, aki bátorkodott és elolvasta a 7. fejezetet? Ó, nagyon örülök, nagyon örülök. Második kérdésem az lenne, hogy értették-e, hogy miről van ott szó? Nagyjából igaz. Külön az első részét azt, hogy lehetett érteni, a magyarázat is elég sok segítséget adott nekünk az megértés. Ez közepén volt sok olyan információ, amihez hát a Biblia egészének, komplexitásának az ismerete nélkül nem biztos, hogy tudtunk boldogulni. Szeretnék ma segíteni, és kicsit közelebb kerülni hozzá. Rögtön kezdjük is a végével. Mert ez az én olvasatomban ez súlyozza egy kicsit a 7. fejezetnek a mondani valóját. Engem Dánielt gondolataim nagyon megrémítettek, még az arcom is belesápadt, mondta Dániel. Volt már egy ilyen történet a Bibliában, itt a 7. fejezetben, illetve itt a Dániel könyvében, amikor Belsazár királyról olvashattunk hasonlókat. Nyilvánvalóan, mint az élet egyéb területein sem, a Biblia tanulmányozásának a területén sem megfelelő motivációs erő a félelem, ahogy itt Dánielnél látjuk. Vajon mi volt az a momentum, az a tényező ebben a 7. fejezeti látomásban, vagy álomban, amely ennyire megrendíthette Dániel prófétát? Minden bizonnyal ennek a könyvnek az üzenete nagyon-nagyon komoly jelentőségű lehet, hogyha egy ilyen sokat megpróbált prófétát is megrendített a benne látottak. Most valóban így van, a 7. fejezet a könyvnek a szíve. Az egész Dániel könyvének az a része, ami elkezdi az apokaliptika irányába vinni a mondani valót. Elkezdi egy kicsit a jövőt, méghozzá a végidőt egészen konkrétan, ahogyan az elmúlt héten ígértem, nagyítóval nézni a történelemnek a végét. Az emberiséget feszítő nagy kérdésre próbál válaszolni ez a 7. fejezet, mégpedig arra a kérdésre, hogy az egymás után következő világbirodalmak, vagy mondjuk úgy, hogy különböző filozófiák, az egyes izmusok, ezek vajon legyőzik-e Isten igazságát, legyőzik-e Isten országát, ahogyan sokszor ebben a könyvben olvashatjuk. Azonban itt a 7. fejezetben egy új szempont is belép, amitől lesz igazán izgalmas számomra ez a kérdés, vagy ez a fejezet. Ez a kérdés pedig nem más, mint az, hogy vajon legyőzi-e az egyházat, a hatalomnak a csábítása. Vajon az egyház is beáll-e abba a sorba, amiben az egyébként egymást követő világbirodalmaknak a vezetői beálltak? Vajon az egyház is a hatalom szorításában megváltoztatja azt az üzenetet, amiért majd Isten elhívja a kereszténységet? Kronológiai szempontból nagyon fontos, amit most fogok mondani, nem folytatása ez a 6. fejezetnek. Tehát nem ott folytatódik a 7., ahol a 6. abba marad, hanem visszamegyünk. A Méd Dárius királynak a hatalom átvétele volt lényegében a 6. fejezet, és ezek körül történetek. És most visszamegyünk egészen Belsazár királynak a koronázási évébe. Tehát az első évében történik valami. Tehát amikor Belsazár királyról olvasunk az 5. fejezetben, akkor már Dániel ismerte ezt az álmot. Akkor már tudta, hogy miről van szó. Talán egy kicsit más megvilágításba is kerül, ahogyan Belsazár, Dáriusz mondtam az előbb, ugye? Belsazár királya való kommunikációja, ahogyan beszél Dániel vele. 553-at írunk ekkor, és azt találjuk itt a 7. fejezetben, hogy még egy furcsaság van ez az álommal kapcsolatban, illetve kettő, az, hogy csak Dániel látja, míg Nabukodonozor látta a másik álmot, addig ezt az álmot csak ő látja, És a harmadik, talán a legfurcsább dolog az, hogy Dániel nem beszél senkinek róla. Én, Dániel, azt láttam ebben az éjjeli látomásban, álomban, hogy a négy égtáj felől fújó szelek felkorbácsolták a nagy tenger hullámait. A tengerből négy különböző hatalmas vadállat emelkedett ki. Az első oroszlánhoz hasonlított, de sas szárnyai voltak. Amint néztem, láttam, hogy kitépik a szárnyait, vagy felemelik, két lábra állítják, mint egy embert, és emberi szívet adnak neki. Nabukodonozor, igaz? Második medvéhez hasonlított, az egyik oldalára támaszkodott, és három bordát tartott a fogai között. Azt mondták neki, kelj fel, és egyél sok húst. Aztán láttam a harmadikat, amely párduchoz hasonlított, de négy feje és a hátán négy nagy madár szárnya volt. Hatalmat kapott, hogy uralkodjon. Azután az éjjeli látásban láttam a negyedik vadállatot is, amely ijesztőnek, rettenetesnek és igen erősnek látszott. Nagy vasfogai voltak, amelyekkel összezúzta, felzabálta, ami a szájába került. Amit nem tudott megenni, azt a lábaival összetaposta. Ez a vadállat különbözött a másik háromtól, és 10 szarva volt. Mi alatt a szarvait néztem, észrevettem, hogy újabb kis szarv nőtt ki, amelyen nagyokat mondó száj és emberi szemek voltak. 3 szarvat az előbbiek közül gyökerestül kitéptek, hogy helyet készítsenek a kis szarvnak. Azt hiszem, hogy nagyon könnyű felismerni a különböző állatokban az egymást követő világbirodalmakat. Néhány szóban azért kitérünk erre. Azonban mielőtt ezt megtenném, szeretném elmondani, hogy a Bibliának a szimbólum rendszere azért nagyon nagy hatással volt a kultúrára, így a magyar kultúrára is. A költőink is használják ezeket a metaforákat. Itt van például az egyik általános iskolás versünk, föltámadott a tenger, Petőfinek a verse, amiből láthatjuk azt, hogy azokat a kifejezéseket, metaforákat, amelyeket a Biblia szimbólumként használ, azt átveszi a költészet is. Mit olvashatunk itt a Bibliában? Volt egy nagy tenger, ami háborgott, és hogyha tovább olvasnánk Petőfinek a versét, akkor pontosan ugyan ilyen kifejezéseket, ez háborgó tengerről beszél Petőfi. Vajon mi lehet a tenger? Tessék?
A nép.
Föltámadott a tenger. A népek tengere. 1848-ban. Hogy harsoghatott ez a szó? Azok az emberek értették, hogy miről van szó. És Petőfi is értette, valószínűleg ő is olvashatta a Szentírást. Néhányat tudunk csak a szimbólumok közül értékelni, illetve megmagyarázni, de a lényegeseket azokat mindenképpen megtesszük. Képen láthatóak azok a bizonyos állatok, amelyeket Dániel látott álmában, és hát én megértem, hogy eléggé leizzadt reggelre, amikor felébredt, és sok kérdése volt. Az egyik, az egy sasszárnyú oroszlán, azonnal tudta mindenki, hogy miről van szó, nem volt kérdés akkoriban, hiszen ez a babiloni birodalomnak a fő jelképe volt. A felvonulás, Márduknak készült felvonulási út mindkét oldalán, ott voltak ezek a sas szárnyú oroszlánok, tehát a babiloni birodalmat jelképezendő voltak megtalálhatók ott. Azonban itt a Dániel könyve egy nagy váltást tesz, méghozzá azért, mert innentől kezdve, a másodiktól kezdve, tehát a medvétől kezdve, már nem a külsődleges jelleg alapján fogja párosítani az állatot a birodalommal, hanem inkább a természete alapján. Medvét például a hidegvérűsége miatt. És tudjuk, hogy a perzsák pontosan ilyenek voltak. Párducot majd azt a gyorsasága miatt. És ezt a szörnyet, ezt a megmagyarázhatatlan, ilyen dinoszauruszhoz hasonló szörnyet, ez pedig éppen a brutalitása miatt választja Dániel könyvének a 7. fejezete. Menjünk vissza, tehát akkor ide a medvéhez. Zsidó hagyományban nagyon-nagyon gyorsan megtalálták a medve párosítását. Azonnal tudták, hogy ez a perzsákra vonatkozó célzás volt. A Talmudban ezt találjuk róla. A perzsák úgy esznek és isznak, mint a medve. És olyan nyugtalanok, mint a medve, mondja a Talmud. Szájában található három borda. Kétféle magyarázata lehet ennek. Az egyik, volt három különleges hódítása a perzsáknak. Az egyik éppen Babilon ellen volt, a másik Lídia ellen, és a harmadik Egyiptom ellen. Lehet, hogy ez, de lehet, hogy az is, hogy három irányba nyomultak előre a perzsák. Nem tudjuk pontosan, mindent nem fogunk tudni megmagyarázni az álomból, de a lényeget azt remélem, hogy meg fogjuk érteni. Van egy kis finomság is benne, azt mondja a Biblia, hogy az egyik oldalára támaszkodott, tehát egy ilyen kicsit ilyen bicebócának tűnik ez a medve, talán ezen a képen egy picit lehet látni rajta, hogy ezt is figyelembe vették, akik ezt a rajzot készítették. Nos, ez nem volt más, mint az, hogy ez a kétlábú hatalom, a médek és a perzsáknak a szövetségéből kialakult hatalom először, az első időszakban inkább a médek vezetésével történt, aztán jött Círusz, akinek az édesanyja egyébként méd származású, az apukája pedig perzsa származású volt, és mivel egy nagyon jó diplomatát ismerhetünk meg Círuszban, 550-ben, Krisztus előtt 555-ben, egyszerűen a népet maga mögé állítja, és lerázza magáról a méd hűbér uraságot, és elkezdenek a perzsák dominálni ebben a szövetségben. Nézzük gyorsan akkor tovább. A párduc, amelynek négy feje van, négy szárnya van, akkoriban a négyes szám az egy szent számnak, a tökéletesség számának volt tekinthető. Ami valószínűleg nem utalhat másra, mint arra, hogy egy tökéletes, az addigiakhoz képest egy teljesebb munkát végzett ez a bizonyos birodalom, aki nem volt más, mint a görög. Amikor Jézus itt a földön jár a római birodalom idején, milyen nyelvet beszélnek? Görög nyelvet. Görög nyelvet. Az egész birodalomban még mindig görögöt és nem a latint beszélik. Igen. Nagyon érdekes, hogy a hellenizmus ilyen mértékben egészen a gyökerekig leszivárgott. Valószínűleg erre irányulhat a négyes számnak a jelentősége. De Dániel még egy-egy mondatban érinti csak ezeket a világbirodalmokat, a Babilont, Médó-Perzsát és a görögöt, addig több versen keresztül hosszú-hosszú mondatokat áldoz az ő álmának leírásában erre a bizonyos szörnyetegre, amit nem tudott igazán megmagyarázni, hogy pontosan miről is van szó. Egy rettenetes, iszonyatos állatról beszél, amelynek az a különlegessége van, hogy nem egy szarva van, nem kettő szarva van neki, hanem egészen pontosan 10 szarva van neki. És ez a 10 szarv, illetve ebből a tíz szarvból kinövő egy szarv, ez köti le nagyon Dánielnek a figyelmét. Erre összpontosítja az ő figyelmét, és egyébként az álmot magyarázó valaki nem mondja pontosan, hogy ki az, aki magyarázza neki az álmot az álmában. Ez a valaki is inkább ennél a kérdésnél időzik. Mi is volt, ki is volt ez a kicsiny szarv? Miért volt ennyire izgalmas kérdés ez Dánielnek? Azért, mert a kis szarvról azt írja, hogy ez a kis szarv kegyetlenebbül bánt Isten népével, mint bármelyik azt megelőző hatalom. És nyilvánvalóan Dániel nagyon aggódott az ő népéért. Az ő népének a leszármazottaiért, gyermekekért, az unokákért, akik majd hinni fognak Istenben, hogy most majd jön egy hatalom, akinek semmi más dolga és célja nem lesz, mint az, hogy eltüntesse őket a föld színéről. Nagyon megrémült ettől Dániel, és ezért vált fakósárgává az ő ábrázata. Ezért vált annyira aggodalmassá az ő tekintete. Álljunk meg egy nagyon picikét ennél a kérdésnél. Ismét a könyv központi témájánál vagyunk. Kaptam egy nagyon jó választ a kérdésre, amit itt harmadjára tettem fel. Mi volt Dániel imádságában a lényeg? A hatalom átadása. Most ennél a mai témánknál, a hetedik fejezetben tudunk erre a tényre építeni. Méghozzá azért, mert Nabukodonozornak, Belsazárnak és Dáriusz királynak volt, is volt egy gyengéje. Királyoknak általában ez a gyengéje. Ez nem volt más, mint az, hogy Istennek király kijáró tiszteletet kívántak maguknak. Ami arcul csapása a Teremtő Istennek egyértelműen, és Isten ezzel mindig hadban állt. Azonban ez a királyoknak nem személyes hóbortjuk volt, hanem ez a királysághoz tartozott hozzá. Egyetlen egy nemzet volt, ahol a királyok sem olyan módon, olyan formában gyakorolták a hatalmukat, ahogy ezeknél a úgymond pogány népeknél, ahogyan a Szentírás nevezi őket. Egyetlen egy olyan nemzet volt, ahol a teokrácia valamilyen formában megvalósult, ugye keressük a különböző államformákat, egyszer ki kellene próbálni a teokráciát. Persze ez a zsidóknak se kellett sokáig, mert Sault a nagy királyt meg kellett választani. A zsidók egy ideig, néhány száz évig a bíráknak a munkája nyomán gyakorolta az Isten királyságot. Ami arról volt, hogy nem a király élet és halál ura. Soha nem volt az a káprázatos nagy gazdagság a zsidóság körében eddig. Majd Saul után ugyanezek a problémák jönnek elő, mint ahogy a többi nemzetnél is. Nagyon-nagyon tanulságos az, hogy Isten csak megengedi a zsidóságnak, hogy királyt válasszanak maguknak. És meg is mondja, hogy ugyanazt fogja csinálni veletek a királyotok, mint amit a többi néppel nyomorgatni fog. Elszegényedtek, hogy ő gazdagodjon. És tökéletesen beigazolódik mindez. De hát az embernek nem kell Istennek, Isten uralma. A Biblia első lapjától azt látjuk, hogy mintha az ember irtózna Istennek a vezetésétől. Attól, hogy az Isten szavát kikiáltsa, mint egyetlen vonatkoztatási pontot. Valamiért fél az ember ettől. Tehát a negyedik vadállaton található szarvak, azok gazdag jelentéssel bíró szimbólumok vagy metaforák, ahogyan itt láthattuk Petőfinél is. Megnéztem a magyar értelmező kéziszótárt, hogy mit mond róla, hogy ne csak a Bibliából vegyünk. Ez egy nagyon érdekes, 1862-eset találtam, nagyon pátoszos a kifejezések, ahogyan mondja, de szeretném elolvasni. Amennyiben a szarvak a támadó és a véderő jellegei, és mint olyanok fegyverül szolgálnak innen, némely képes kifejezésre adnak alkalmat. Nem tudom, mennyire értjük, a lényeg az, hogy a hatalomnak a jelképei. Szarvai nőnek, megnőnek, bántó, elbízott hatalomra kapott. Szarvait letörték, leütötték, ez azt jelenti, hogy hatalmát megalázták, illetve elvették. De vannak szólásaink is a szarval kapcsolatban. Szarvai nőnek, ez azt jelenti, ez a magyar szólás, hogy nem várt hatalomra tesz szert. Vagy letörték a szarvát, ez megint csak azt hiszem mindannyian értjük, hogy a hatalmát elvették valakinek. Szarvakat emel, na vajon ez mi lehet? Ellenszegül, ellent mond valaminek. Tehát a saját hatalmát próbálja fitoktatni. És végül egy közmondás, a hegyes szarvú ökörnek letörik a szarvát. Szerintem ezt a... Nos, a harc a hetedik fejezetben a kis szarv és a szentek között éppen a hatalom birtoklásáért zajlik. Ahogyan Dániel és Nabukodonozor, Dániel és Belsazár, Dániel és Dáriusz között is Isten, és az a királyok által képviselt istentelenség között. A hetedik fejezet verseit hadd olvassam el a 15. verstől, itt egészen a 19. versig, akkor én Dániel nagyon megdöbbentem, mert ezek a látomások felkavartak. Ezért oda mentem valakihez, csak így nevezi a Szentírás, nem tudjuk, hogy kihez, és aki ott állt, és megkérdeztem tőle, hogy mit jelent a látomás. Ő pedig megmagyarázta. A négy hatalmas állat, hatalmas vadállat, amelyet láttál, négy birodalmat jelent, amelyek a földön kialakulnak, felemelkednek. De az uralmat a felséges Isten szentjei fogják megkapni, és mindörökre az övék marad. Tehát láthatjuk, vastagon ki is emeltem a mennyei lénynek a válaszát, amikor ő magyarázatra kéri őt. Mi áll a középpontjában az álomnak? Az uralomnak a kérdése. Ki uralkodik? Ki a király? Ki az ország, hogyha Jézusnak a mintaimáját vesszük alapul ismét? Mai posztmodern ember joggal teheti föl a kérdést, vagy állapíthatja meg, hogy ezek szerint a sok-sok harcnak, háborúnak, a sok-sok vérengzésnek a világban nem más az oka, mint Isten. Mert hogyha ő visszavonulna, fegyverszünetet kötne, azt mondaná, hogy nem erősködöm azzal, hogy az én elveim elterjedjenek ezen a világon, akkor béke lenne itt a földön. Elhiszik önök ezt? Miért nem vonul vissza Isten? Hiszen annyi feszültség származik ebből a harcból, ami közte és a istentelen világ között zajlik. Nem csak a Dániel könyvében találkozunk a hatalom kérdésével. Ahogyan láttuk, Jézus mintaimájában is találkozhatunk vele, de szeretném felidézni mindannyiunk számára olyan ismerős történetet a Szentírásból, amikor Jézus Krisztus 40 napi böjt után találkozik, kivel? Sátánnal találkozik, és Sátán nemes egyszerűségén a következőt mondja neki. Azt mondja a 8. verstől. Ezután Sátán egy nagyon magas hegyre vitte fel Jézust. Megmutatta neki a világ összes országát, királyságát, és azoknak minden dicsőségét. Tetszenek érezni a párhuzamot? Dániel könyve is e között? Ott is a hatalom, itt is a hatalom kérdése. És figyeljék, hogy milyen gondolatmenet hangzik el. Ezt mind neked adom. Mert hogy a világ összes országa, zsidóknak az országa Izraelen kívül szinte az ő martaléka volt. Egyszerűen azért, mert a pogány istenségeket imádták ezek az akkoriban ismert népek. De Jézusnak nem kell a hatalom. Nem az a hatalom kell, és nem úgy kell a hatalom Jézusnak, ahogyan neki. Jézus erre így válaszolt, menj el tőlem, Sátán, mert megvan írva az örökkévaló Istent imád, és csak őt tiszteld. Ekkor Sátán elment, az angyalok jöttek Jézushoz, hogy szolgáljanak neki. Nagyon gazdag ez a néhány mondat is, de most nincs időnk arra, hogy ezzel különösebben foglalkozzam. Érintettük. Igazából a párhuzamot szeretném, hogyha látnánk. Nézzük meg egy pillanatra azt, hogy hogyan uralkodik Isten, hogyha már Isten uralkodásáról beszélünk. Miért van az, hogy Isten ennyire szeret uralkodni? Olvassuk el együtt, jó? Szólt Isten, honnan van ez? Teremtés, helyes. Alkossunk embert, aki hasonló hozzánk, és olyan, mint mi. Miért? Miért? Hogy uralkodjon a tenger halain, az ég madarain, a házi állatokon. Uralkodjon az egész földön. És a kisebb állatokon, amelyek a földön mozognak. Aztán megáldotta őket. Legyetek termékenyek, szaporodjatok, sokasodjatok, népesítsétek be a földet, vegyétek birtokba. Uralkodjatok, még egyszer megerősíti Isten. Uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain és a többi állatokon, amelyek a földön élnek és mozognak. Akkor most hogy is van ez? Ki uralkodjon, Isten vagy az ember? Isten és az ember. De hogyan uralkodott Isten? Hogyan uralkodik Isten? Ez egy despotának a leírása? Én azt mondom, ez egy olyas valakiről szóló leírás, aki meg akarja osztani önmagát, azt a jót, amilyen van. Kimegyünk a természetbe. Mit látunk? Egy gyengéd és csodálatos lénynek az alkotásait látjuk mindenfelé. Így uralkodik Isten. Így uralkodik ő. De az embernek kényelmetlen volt ez az uralkodás. Mégis, ilyen az ember. Ilyenek gyerekek, gyerekkorunkban is ilyenek voltunk, nem? Kisfiam ötször eljátsza egy adott kérdésben, egy fürdésnél például, hogy menjen-e vagy ne menjen. Pedig mindig én győzök a végén. De mégis eljátsza. És talán ez egy kicsit bugyutának hangzik ez a párhuzam, ez a példa, de nagyban ugyanezt történik. És ezért nagyon óriási probléma, amikor azt gondolják emberek, hogy nem kell a gyermekeket nevelni, ez csak egy zárójeles megjegyzés volt. Az ember kiszakítja Isten ölelő karjából magát. Ez volt a bűnese. És azt mondja ki, hogy nem kérek az isteni uralomból. És a következményeit azt ma is láthatjuk ennek a döntésnek. De mit tesz akkor Isten? Hogyha Isten despota, akkor azt mondaná neki, de neked meg kell hajtani a térdedet előttem, különben megöllek. Én kényszeríteni foglak, hogy letérdelj előttem. Függetlenül attól, hogy mi van a szívedben, a lelked mélyén. Nem érdekel, csak térdelj le. Na ez volt Sátán ott Jézusnál. Nem érdekelte, hogy mit gondol Jézus róla. Csak azt akart, hogy meghajtsa a térdét előtte. De Isten nem teszi. Mit tesz? Elengedi, és ad egy üzenetet neki. Az ősevangéliumnak mondjuk ezt keresztény, mi keresztények. Ellenségedé teszem az asszonyt, mondja a kígyónak. Ez a kígyónak szól. Ellenségedé teszem az asszonyt, téged pedig az ő ellenségévé teszlek. Leszármazottaid és az asszony leszármazottai folytonosan harcolni fognak egymással. Ez az a harc, amiről szó van, és ezzel találkozunk itt Dániel könyve 7. fejezetében. Az asszony leszármazottja pedig fejedre tapos, te pedig a sarkába harapsz. Az asszony leszármazottja Jézus. Ez az ősevangélium arról szól, hogy Isten elküldi majd a fiát, Jézus Krisztust a földre, hogy megváltsa az embert az ő bűnéből. Isten nem tankokkal, hanem egy pólyás babával küzd ebben a háborúban. Nagyon kiegyenlítetlen küzdelem. Sokkal kiegyenlítetlenebb, mint az Ukrajnában folyó harc. És azt látjuk ebben a teremtési történetben, hogy Isten átadja az uralmat az embernek. Hogy az ember megismerje őt, hogy Isten hogyan csinálja ezt, hogy ne féljen tőle, és egyre jobban ráleljen az igazságra. Természetesen lehet ezzel élni, és lehet visszaélni, de semmit sem változtat ez azon, hogy Isten ezt a glóbuszt, ezt a bolygót, a szeretet és a békesség helyévé akarja tenni. Ez csak idő kérdése. És Dániel könyvének a jelentősége ebben van. Mikor jön el az az idő, amikor visszarendezi, megreformálja Isten ezt a világot. Ezt a tervet ismerte Dániel, és amikor látja az álmot, akkor ezért rettem meg, hogy ez a terv, hogy Isten a szentek által újra uralma alá hajtsa a világot, egy jó elvekre felépülő országot hozzon létre, ez a terv veszélyben forog. Azt mondja, figyeltem ezt az utóbb növekedett szarvat, amely megtámadta a szenteket. Háborút viselt ellenük, erősebbnek bizonyult náluk, ameddig az öregkorú el nem jött. Akkor igazságot szolgáltattak a magasságos Isten szentjeinek, akik végül győztek, mert eljött az ideje, hogy megkapják a királyi hatalmat az uralkodásra. Akkor, akit megkérdeztem, folytatta a magyarázatot. Negyedik vadállat a negyedik birodalmat jelenti. Itt ugrunk egyet. 10 szarv 10 királyt jelent, akik ebből a birodalomból támadnak. Majd utánuk egy másik király jön, a többiektől különböző, aki 3 előző királyt is lever, megaláz. A felséges Isten mit csinál ez a bizonyos szarv? Itt olvassuk. A felséges Isten ellen szól. Tehát egy kimondottan arrogáns hatalomról beszéltünk, olyanról, amiről eddig soha nem beszélt Dániel könyvében. Semmilyen sem hasonlít. Üldözés gyilkolja a felséges szentjeit. Meg akarja változtatni a törvényt, a megszabott ünnepeket, és kezébe adják a szenteket. Tehát 3,5 évig. Egy nagyon rövid reflexió. 3,5 évig profétikus idő. A Károli fordításban úgy van, hogy időig, időkig és fél időig. Ezt az új fordítás, ez az egyszerű fordítás már lefordítja, úgy, ahogy mi nekünk kell érteni, 3,5 év. Hogyha a profétai időszámítás szerint nézzük ezt, akkor a zsidó holdévvel számolva 3,5 × 360 nap, az pontosan 1260 évet jelent. Kiinduló pontját majd igyekszünk megkeresni. Tehát lát egy a szentek kiírtásán fáradozó hatalmat Dániel, és azt hiszem, hogy ez egyikünket sem nyugtatna meg ez a jelenet. De a kérdésünk az, hogy kik ezek a szentek? Nézzük, a Biblia két helyen is segít nekünk. Ez Pál apostolnak a megtérési vallomása. Meg is tettem ezt Jeruzsálemben, mármint hogy üldözte Jézus hívőket, és a főpapoktól kapott felhatalmazás alapján a szentek közül sokakat börtönbe vetettem. Kik voltak azok, akik Damaszkuszba ment Péter, Pál? Kik voltak ezek? Akik hittek Jézusban. Összeszedte a keresztényeket. Akkor kik a szentek? Akik hisznek Istenben. Jó, menjünk tovább. Jelenések könyvében János is ír erről. Itt van a szentek álhatatosságának, vagy a Károli fordítás szerint békesség és tűrése, akik megtartják Isten parancsolatát és Jézus hitét. Ugyanezzel találkozunk. Akiknek egyszerűen fontos az, hogy Isten mit gondol én személyes hitemről. Ezt a gyűjtő fogalmat használja tehát a Szentírás, akiknek a legfőbb tekintély Istennek a szava, tehát a Szentírás. És azt kell mondanom, hogy ezért a könyvért 100 milliók haltak meg, különösen a sötét középkor idején. Akik hittek benne, és azt mondták, hogy nem vagyunk hajlandóak arra, hogy e fölé helyezzünk bármi mást. Érthető Dánielnek a megdöbbenése, amikor ezt megérti. Nézzük a szarvakat egy pillanatra. Itt vannak ezek az államok, amelyek a római birodalom után létrejöttek királyságok, és azt olvastuk Dánielnek a 7. fejezetében, hogy ez a kis szarv tesz valamit. Ugye 10 szarv van, és jön egy kis szarv, és mit csinál ez a kis szarv? Emlékszik valaki rá? Kérem? Igen? Három darabot a szarvak közül eltüntet. Nézzük meg a történelmet. Pirossal át vannak húzva azok a nemzetek, amelyek a történelem süllyesztőjében eltűntek. Nyugati gótok, vagy vizigótok, a keleti gótok, vagy osztrogótok, ahogyan itt láthatjuk, és a vandálok. Mit lehet tudni róluk? Nagyon egyszerű. Áriusz püspöknek a leszármazottai voltak, vagyis az ő filozófiájának a követői. Miért tudunk az ariánusokról? Az ariánusok nem hittek Jézusban. Nem hittek Jézus Krisztusban. Ezért az akkori, úgymond európai államegyház, hogyha használhatjuk ezt a kifejezést, azt gondolta, hogy mivel borzasztó nagy veszélyben van a kereszténység, ezért ezt a három országot egyszerűen lehetetlenné tették a működésüket. És tudjuk is azt, hogy a Klodvig frank király volt az, aki 538-ig Justinianusszal, katonai erővel eltörölte a föld színéről ezeket az országokat. Tehát az egyház azt gondolta, úgy lehet a békét megőrizni, hogyha azokat, akik nem állnak be a sorba, azokat egyszerűen partvonalon kívülre helyezzük. Ez volt igazán az első nagy arcúcsapása a keresztény hitnek. És ekkor kezdtek el a sűrű felhők gyülekezni a kereszténység egén, az államegyház felett, hiszen a vallási hatalom összekapcsolódik a politikával és a katonasággal, és amikor ez megtörténik, amikor ez egyesül, akkor elveszítheti, és a történelem igazolja, el is veszíti a tisztán látását a keresztény vezetés. Itt van ez a bizonyos kis szarv, amire Dániel úgy ráfókuszál egészen közelről. Van egy közmondásunk, ami segít megint a megértésben. Az öklöt szarvánál, az embert szavánál szokták megfogni. Így szól ez a közmondás, nagyon-nagyon igazul Dániel könyvében. Ennek a kis szarvnak tetszenek nézni, hogy milyen van? Arca van, szeme van, ahogyan Dániel elmondja, és szája is van. És ez óriási különbség az eddigi birodalmakkal szemben. Mert az eddigi birodalmak ilyen állatszerű lények voltak. És nem volt igazán emberi jelleg, kivéve ott az oroszlánnál, aki felállt, és emberi szív adatot neki. Nabukodonozornál láthattuk, hogy a vallás játszotta a főszerepet a megtérésében. Itt is valami hasonlóról beszélünk. Egyébként a Biblia, amikor az állatokról, állatszimbólumokról beszél, akkor mindig az emberi szinteket vizsgálja. Amikor egy embernek a képét hozza be, akkor azonnal felemelkedik a mennyei szintre. Tehát egy vallási, politikai és katonai szuperhatalmat, hatalomról beszél Dániel, amely az 5. századtól egészen a 18. századig hosszan regnál 1260 éven keresztül, ahogyan egyébként a Szentírásban olvastuk. És három dolgot tesz. Ezt így kiemeltem. Három dolgot. Egy, sokat szól a felséges ellen, ami már önmagában is nagyon visszatetsző, pláne egy vallási irányultságú hatalomtól. Kettő, üldözi és gyilkolja a felséges Istennek a szentjeit, azokat, akiknek az Isten szava az elsődleges. És most jön a harmadik, ami miatt nagyon egyértelmű az, hogy itt egy lelkiismereti, nem annyira katonai hatalomról beszélünk, az, hogy meg akarja változtatni az időket és a törvényt. Vajon melyik törvényt akarja megváltoztatni? A 10 parancsolatot. Hogyha sokat szól a felséges Isten ellen, olyan dolgokat tanít, ami Istennel ellentétes, és gyilkolja is azokat, akik ezt követik, azt vallásháborúnak hívjuk, és meg akarja változtatni Istennek a törvényét. Második Eberhard, salzburgi érsek. A 16. században igaz, hogy álnéven, de a fennmaradt levelében ostorozza szeretett egyházát. Azok miatt, a kihágások, kilengések miatt, amit át kellett élni a sötét középkorban, Isten nevéért, az Isten nevében elkövetett kilengések miatt. Ebben az időszakban egyaránt akadtak katolikusok, protestánsok, albigensek, valdensek, zsidók, és ki tudja még hányféle ember, akik nem akarták a lelkiismeretüket, nem akarták azt, hogy a lelkiismeretük felett emberi lény uralkodjon, és nem akarták, hogy ember imádjanak Isten helyében, mert hogy akkor ez volt a tétje, ez volt a kérdés. Szokták mondani, hogy a történelem ismétli önmagát, és Dánielnél nagyon-nagyon komolyan találkozunk ezzel a kérdéssel. Mert Dániel ráteszi az ütőerére a kezünket ennek a kérdésnek. Mert minden mögött az emberi önzés és az uralom vágy áll. Minden ilyen hatalmi indítatású cselekedet mögött ez áll. És számomra ez elmond valamit. Legyek akármilyen hívő, tartozzak bármilyen egyháznak a kötelékébe. Nem vagyok biztonságban akkor, hogyha a lelkemben nem Isten a legfőbb úr. Tartozhatok bárhová. Abban a pillanatban, amikor elkezd bennem uralkodni az a valaki, aki Ádámban is, lerázom magamról Istennek a vezetését. abban a pillanatban üldözővé kezdek válni. Türelmetlenné, vallásilag türelmetlenné, nem érdekel a másiknak a meglátása, az ideológiája, és mindenkit be akarok egy kalap alá söpörni, hogy uralkodhassak rajta. Most az egyház, bármilyen is legyen az, önmagában nem ad védelmet. Ezt Dánielnél megtanulhatjuk. Önmagában nem fog védelmet adni. Persze, valamiben segít. Sok minden rossztól megóv. Az egyház önmagában nem üdvözít. Nem csak is az Istennel való személyes, nagyon erős kötelék. Ezt Pál apostol is tudja, aki üldözte a szenteket. Mennyire biztos volt abban Pál, hogy ő jól teszi, amit tesz, igaz? Tökéletesen biztos volt benne. Éveken keresztül. A legjobb úton jár, ahol járhat. És aztán be kellett kopogtatni azon a damaszkuszi úton Jézusnak. Meg kellett szólítani őt, hogy miért üldözöl engem? Egy tanult ember. Korának egyik legkitűnőbb tudósa. Nem tudta azt, hogy Isten ellen cselekszik. És amikor ezt kimondom, akkor megrettenek. Ugye eléggé értem és élem-e azt, amit a Szentírásban olvasok, vagy olvashatunk. Igen, mert Pál apostol az nem csak rosszat tett, hanem meg is tért ebből a hibájából. És ez az, amit igazán megtanulhatunk tőle. És az az érdekes ebben a proféciában, hogy rögtön ezek után, a beszámolók után, a kis szarvnak a nagyon erőteljes, a szentek elpusztítására irányuló törekvése után, rögtön jön az emberfia, és kihirdeti Istennek az ítéletét. Tehát úgy tűnik, hogy a 18. század és napjaink közötti szélcsendes időszak csak egy átmeneti időszak lenne csupán. Talán számítanunk kellene arra, hogy a vallási türelmetlenség újra felüti a fejét, akár itt Európában, vagy akár globális méretekben. 26. és 27. vers szerint azt olvassuk. De ítéletet tartanak fölötte, elveszik hatalmát, elpusztítják, és végleg megsemmisítik a kis szarvat. A királyi uralmat, hatalmat, a világ összes országa fölötti uralkodást átadják felséges Isten szentjeinek. Mert a felséges Isten királyi uralma örökké tartó uralom, minden uralkodó neki szolgál, és engedelmeskedik neki. Isten a történelem végén visszaveszi a hatalmat az emberiségtől. De nem tartja meg, hanem továbbadja a szenteknek, azoknak, akik egész életükben hittek benne. Vagy talán az életük utolsó pillanatában megtértek és megértették a lényegét az isteni szeretetnek. Kik ezek a szentek, ahogyan olvashattuk már a Bibliában? Éppen azok az emberek, akiket a kis szar rá akart bírni arra, hogy Isten tisztelete helyett valami mást tiszteljenek. És az uralmat másnak adják, az Istennek kiáró tiszteletet másnak adják. És más előtt hajtsanak térdet. Ahogyan János jelenésekben mondta és kivetítettük, itt van a helye a szentek álhatatosságának, akik megtartják Isten parancsolatai és Jézus hitét. Hát ha ez így van, akik megtartják Isten parancsolatait, csak azok, akkor hány ember lesz ott? Szeretném mondani, hogy amikor a Biblia ennyire kategórikusan kijelent valamit, akkor elő kell keresni Bibliából más történeteket, hogy Isten hogy van az emberrel. És tudnánk Ézsaiás könyvéből idézetet hozni. Megrepett nádat nem töri el, pislogó gyertyabelet nem oltja ki. Vagy amiről múlt héten beszéltünk, Jézushoz odament a parázna asszony. Nem volt ő tökéletes, igaz? Nem tartotta ő meg a 10 parancsolatot. De az elhatározása az tiszta volt. Ezért én azzal egészíteném ki ezt a örökbecsű igét, amit olvashattunk Jelenések könyvéből, hogy a szentek azokat az embereket jelentik, akik bár nem tökéletesek, de elszántak arra, és vágyakoznak arra, hogy Isten akarata szerint éljék az életüket. Azért a kis szarv, aki üldöző, és talán valamikor az Isten gyermeke volt, lehetek én. Vagy bármelyikünk. Egy hatalomról van szó, igaz. És ez a történelemben mindannyian tudjuk, hogy megtörtént. Pontosan tudjuk, hogy mik történtek a sötét középkorban. De nem szabad gondolnunk azt, és azt mondani, hogy ez csak a múltra volt igaz. Ma is ugyanígy megeshet ez. Mi tud ettől megóvni minket? Az, hogyha Jézussal együtt mi is az uralmat átadjuk Istennek.